ثقتنا يهيردو.
Jó reggelt, ez itt a Katonai Híradó a Marosvásárhelyi Rádióban Gombos Emőkével és Csatlós Károllyal. Hírekkel kezdjük műsorunkat.
Andrzej Turvol védelmi miniszter és Daniel Petrescu vezérezredes, a vezérkari főnök hétfőn meglátogatta a Mihály Kogolnicsánu légibázist, ahol tájékozottak a személyzet munkakörülményeiről, az infrastruktúra korszerűsítési projektjeiről és a felszerelés állapotáról. Ott találkoztak az 57-es légibázison állomásozó szövetséges struktúrák képviselőivel is, az Amerikai Egyesült Államok 101-es légideszant hadosztályának, az olasz légierő különítményének és a francia hadsereg összekötő csoportjának képviselőivel. A Mihály Kogolnicsánu több mint egy katonai bázis, szimbóluma lett annak, hogy a szabad világ hogyan viszonyul a Romániától keletre zajló biztonsági eseményekhez, hangsúlyozta Andrzej Turvol miniszter.
Láttuk azt a szintű interoperabilitást, amelynek az együttesen fellépő és együtt fellépni készülő erőknek meg kell felelniük. Ma tanúi voltunk egy légirendészeti gyakorlatnak, amelyet az olasz komponens hajtott végre. A mi szempontunkból az itteni munka arról is szól, hogy a lehető legjobb élet és lakhatási körülményeket biztosítsuk katonáink számára, és a legjobb feltételeket biztosítsuk számukra ahhoz, hogy a parancsnak megfelelően végezhessük küldetéseiket.
Kedden pedig Turvol miniszter és Petrescu vezérezredes ellátogatott a 74-es Patriot ezredhez Mihály Bravo-ban, ahol tájékoztatást kaptak a Patriot nagy hatótávolságú rakétarendszerek programjának állásáról, és találkoztak a katonákkal, akik az ezredhez eddig bekerült két rendszert üzemeltetik. A program hét rendszerek közül a következő kettő szállítása tavaly kezdődött. A tesztelés és az átvétel április végére fejeződik be. Románia a Patriot rendszerek legmodernebb konfigurációját szerezte be, amely harcban bevált és a jelenlegi légi fenyegetések minden típusa ellen képes fellépni.
Szerdán a védelmi vezérkar évértékelő ülést tartott. A 2022-es évet az Orosz Föderáció által Ukrajnában kirobbantott háború jellemezte, és ezzel összefüggésben a hadsereg prioritásai az elrettentés és a védelmi pozíció megerősítésére irányultak, mind nemzeti, mind szövetségi keretek között. A védelmi vezérkari főnök Daniel Petrescu vezérezredes a bemutatott elemzésben az elmúlt év célkitűzései közül kiemelte a humán erőforrások konszolidálását, beleértve a személyzet megtartását és a katonai oktatási rendszer korszerűsítését, a modern fegyverek és technikák beszerzését, valamint a katonai kiképzési folyamat hangsúlyozását. Ami a felszereléseket illeti, 2022-ben aláírták a 32 darab F-16-os repülőgép beszerzésére vonatkozó szerződést, megkapták a HIMARS rendszerek és a Piranha 5 kiegészítő felszerelést, a parti rakétákra vonatkozó szerződést, és megkötötték a pilóta nélküli repülőgépek szállítására vonatkozó keret megállapodást. Ami a kollektív védelmet illeti, a keleti szárnyon megerősítették a szövetségesek védelmi pozícióját, a nagysinki NATO harccsoport a Mihály Kogolnicsánu bázison állomásozó amerikai csapatok létszámának növelése és a délkeleti több nemzeti dandár új szövetséges csapatokkal való kiegészítése által.
Románia az első országok között volt, amelyek gyors segélyt nyújtottak a hétfői törökországi földrengések által sújtott lakosságnak. A rendkívüli helyzetek főfelügyelőségének beavatkozó különítményei és mentőcsapatok számára szükséges anyagok a román légierő szállító repülőgépeivel érkeztek Törökországba. A támogatást a török kormány kérelmezte az Európai Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül. A katonai repülőgépek az országba visszatérő járataikon román és külföldi állampolgárokat szállítottak haza a földrengés sújtotta területről. A Védelmi Minisztérium felhatalmazást kapott arra, hogy a Törökországnak támogatást nyújtó más államok személyzetének és felszerelésének szállítására irányuló küldetéseket is végrehajtson. Mintegy 350 román és szövetséges katona vett részt a Kapu Médiai légvédelmi kiképzőiskolában tartott Eagle Royal 23 harcilő gyakorlaton. A résztvevő katonák a Románia által befogadott NATO harccsoport a 8-as taktikai műveleti rakétadandár és az Amerikai Egyesült Államok 101-es légideszant hadosztályának tagjai. A gyakorlat célja annak tesztelése volt, hogy a HIMARS és az MLRS tüzérségi rendszerek hogyan működnek együtt egy fiktív forgatókönyv szerint az Észak-Atlanti szerződés 5. cikke szerint a NATO kollektív védelmi művelet során. Dorin Tomá vezérőr nagy a multinacionális hadosztály délkeleti parancsnokságának parancsnoka.
Ez a gyakorlat nagyon fontos tapasztalat volt számunkra, mivel célja a román hadsereg, a francia és az amerikai hadsereg tüzérrendszereinek integrálása volt. Ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen gyakorlatot közösen hajtottak végre. A délkeleti több nemzeti hadosztály parancsnoksága alatt egy NATO struktúra vezetésével.
Február 6 és 9-e között Románia adott otthont a NATO és a békepartnerség tagországaiból érkező katonai lelkészek 34. nemzetközi konferenciájának. Az eseményt a Védelmi Minisztérium vallási segítségnyújtási osztálya és az Egyesült Államok fegyveres erőinek európai parancsnoksága szervezte. A konferencia témája a katonai lelkész személye és küldetése a mai geopolitikai és vallási kontextusban volt. A megvitatott témák között szerepelt a vallásszabadság, a sokszínűség és a tolerancia előmozdítása a hadseregben, valamint a vallási segítségnyújtás sajátosságai a multinacionális missziókban. A hazánkban első alkalommal megrendezett konferencián 35 ország 120 római katolikus és ortodox papja vett részt.
Szorin Pitik atya vagyok, a katonai lelkészség főfelügyelője. Megpróbáljuk láthatóvá tenni a katonai papok munkáját a világban, a hadseregben, a NATO tagországok hadseregeiben és természetesen a nemzeti hadseregekben, mert vannak olyan résztvevők is, akik nem NATO tagországokból származnak. Azok, akik szeretnének információkat kapni a főkáplánságról, a főkáplánság sajátosságairól a különböző országokban, mint ahogyan mi is Romániában. Igyekszünk minden egyes nemzeti katonai NATO lelkésztől átvenni a jó gyakorlatokat.
Oroszország Ukrajna elleni katonai agresszióját követően ismét előtérbe került a németországi hadkötelezettség visszaállításának kérdése. 2011 óta, amikor eltörölték a kötelező katonai szolgálatot, a német hadsereg létszáma 317 ezerről 183 ezerre csökkent, és körülbelül 100 ezer tartalékosuk van. A politikai döntéshozók és a szakértők megosztottak a kérdésben. Az egyik álláspont szerint Németországnak erős, jól képzett hadseregre van szüksége, és ezt csak kötelező kiképzéssel és egy bizonyos számú katonával lehet elérni a honvédelem biztosítása érdekében. Másrészt a sorkatonasághoz való visszatérés rövid távon lehetetlen lenne, és a költségek is jelentősek lennének. Az egyik megoldás a szakképzett személyzet bevonása és az önkéntes szolgálat vonzóbbá tétele lehet.
Ezek voltak a legfontosabb katonai híreink ezen a héten.
A külföldi hadszínterekről érkező tudósításokkal folytatódik a katonai híradó.
Küldetésük felénél a lengyel harccsoporthoz telepített Sky Guardians légvédelmi különítmény folytatja a kiképzést amerikai, brit, horvát és lengyel partnereikkel. Ezekben a napokban a South Hills lőtéren a román kontingens katonái a Gepard légvédelmi rendszerrel harci lőgyakorlatot hajtottak végre. Kornélia Dumitru hadnagy a Lengyelországban állomásozó 12-es különítmény információs és közkapcsolatokért felelős tisztjétől tudunk meg részleteket.
A Gepard légvédelmi rendszer a héten került reflektorfénybe, amikor egy szakaszszintű lövészeten használták. A gyakorlat során a katonák taktikai mozgást is végrehajtottak, és egy harci eszközt foglaltak el, valamint rádiolokációs légtérellenőrzést is gyakoroltak. A tűzirányítása, koordinálása és ellenőrzése, a légijelenség megtámadása, felderítése és megsemmisítése kimerítő küldetés volt, amely során a legénység nagyon jól teljesített. A bosznia-hercegovinai Kamp Butmir bázison a 26-os Negoje Basarab gyalogos zászlóalj által létrehozott század katonái az EUFOR által misszió több nemzetiségű zászlóalján belül teljesítenek küldetést. Ez a multinacionális struktúra két állandó századból áll, amelyek közül az egyiket Törökország, a másikat pedig évente váltakozva Ausztria és Magyarország biztosítja. Továbbá egy román szakaszból és 4 tartalékos századból, amelyeket Ausztria, Bulgária, Románia és Szlovákia biztosítja. Aurelian Givics százados, a román század parancsnoka a bevetések sajátosságairól beszél.
Az ATA manőver szakasza által végrehajtott küldetések, azok járőrözések, a mozgásszabadság biztosítása, valamint a katonai pontok és a kritikus infrastrukturális pontok biztosítása érdekében történő jelenlét. Az EUFOR bázis biztonságát biztosítottuk, ahol az összes EUFOR erő állomásozik, és mindeközben QRF-et is biztosítottunk. Továbbá az EUFOR parancsnokának felhatalmazása alapján a kijelölt nem kormányzati szervezetek evakuálása is a mi feladatunk.
Két román tiszt egy éven át vesz részt az ENSZ indiai pakisztáni missziójában. A katonák feladata a két ország közötti tűzszüneti megállapodás betartásának ellenőrzése. Adrián Stoyan százados, az ENSZ indiai pakisztáni megfigyelője beszél a felelősségi területen kialakult helyzetről.
Körülbelül egy éve nem voltak nagyobb problémák, csak kisebb incidensek. Figyeljük a helyzetet, és amennyire csak lehet, megpróbálunk beszélni a lakossággal, és megnézni, hogy mi a helyzet az egyes területeken, mert csoportokra vagyunk osztva, és minden csoport elmegy egy adott területre, információkat kell gyűjtenie, jelentést kell tennie, ugyanakkor figyelemmel kell kísérnie a biztonsági helyzetet az adott területen.
Ezek voltak a külföldi hadszínterekről érkezett tudósítások. Most hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat.
Just to stay in the game, I try to stay awake and remember.
A hét témájával folytatódik a katonai híradó. Az orosz-ukrán fronton kialakult helyzetről beszélget Krisztián Dumitrászkú, Máriusz Georgescu ezredessel, a 307-es tengerészgyalogos gyalogezred parancsnokával.
Ön és a beosztottjai valószínűleg az elsők között van a hadseregben aktív katonaként, akik feltételezhetően elsőként néznek majd szembe az ellenséggel. A kötelezően elvégzendő feladatokon túl szenvedélye is önnek ez a terület, nem csak parancsnokként. Az elmúlt egy évben, amelynek sajnos február 24-én lesz az évfordulója, már többször beszéltünk a határainkon túl zajló háborúról. Sok változás történt a háborúban, most közeleg a második nagy orosz offenzíva Ukrajnában, és a február 24-i időponttól eltérően a szakemberek, katonai elemzők újdonságról beszélnek, nem csak három, hanem akár öt irányból indított támadásról.
Ezek a szakemberek feltételezései. Várható volt, hogy az első hullám az első offenzíva után az orosz hadsereg levonja a tanulságokat, és reálisabban állt volna hozzá, mint az offenzíva első, 2022. február 24-én kezdődött szakaszában. A háború egyfajta patthelyzetbe került, egy pozíciókban, lövészárkokban zajló háborúba. Az orosz hadsereg fokozta a rakéták és drónok bevetését. Elkezdték támadni a kritikus infrastruktúrális elemeket, az energiatermelő és szállító elemeket, nyomást gyakorolva a lakosságra, amely viszont valószínűleg megpróbált volna nyomást gyakorolni Ukrajna politikai vezetésére. Úgy tűnik, hogy az oroszok, miután elvégezték a mozgósítást és feltöltötték erőiket, valószínűleg az orosz hadiipar is átállt a haditechnikai fegyverek és harci rendszerek intenzív gyártására. Úgy tűnik, hogy elvégeztek néhány változtatást, megváltoztatták az orosz fegyveres erők parancsnokságának vezetését, kinevezve Gerasimov tábornokot, az orosz hadsereg vezérkari főnökét. Nagyon valószínű, hogy a parancsnoki és irányítási struktúrában több változtatást hajtottak végre, és ezek mindegyike valójában egy némileg eltérő megközelítést céloz, ahogy abban minden szakember egyetért. Hogy az új offenzíva három vagy öt irányból lesz, ezt még ki kell várni, majd meglátjuk. Világos, hogy az oroszok a történelem során mindig is a megtévesztést használták fő fegyverükként, és várhatóan ezúttal is így lesz. Véleményem szerint a súlypont továbbra is a Donbász régió, Donetsk, Luhanszk, ahol a szárazföldi erők között még mindig intenzívek a harcok, tekintettel arra, hogy a Donbászi régiónak csak a fele van az orosz erők ellenőrzése alatt. Valószínűleg a következő cél az lenne, hogy elérjék a két megyei régió határát. Új lélegzetvétel, új megközelítés érezhető, de úgy tűnik, hogy az ukrán hadsereg is elég következetes válaszokat ad. Még ha nem is tudják ugyanazt a ritmust felvenni, mint ősszel a támadók, a siker akkor is vitatható. Az irányítás vagy a kezdeményezés kicsit az orosz erők oldalán van, úgy tűnik. Egyértelmű, hogy az ukrán fél is újdonságokkal fog előállni. Itt arra gondolok, hogy páncélozott járművekkel, kerekes vagy lánctalpas taktikai harcjárművekkel és egyéb fegyverekkel kell felszerelni, hogy kemény választ adhassanak az orosz fegyveres erőknek.
Korábban Gerasimovról és a vezetőváltásról beszélt, még az ukrán vezérkari főnök is szakmailag elismeri és tiszteli Gerasimovot. Azt mondta, hogy elolvasta az összes könyvét, én pedig ide akartam kiukadni, hogy mennyire fontos, hogy ne becsüljük alá az ellenséget, és fontos, hogy úgy gondolkodjunk, mint ő, és megpróbáljunk ellene védekezni, nem lebecsülni, hanem tisztelni kell.
A parancsnokok és katonai tervezők legnagyobb hibája, hogy alábecsüljék az ellenséget. Megfigyelhetjük, hogy még a médiában is volt kezdetben egy olyan tendencia, hogy az orosz erők képességeit, harci képességeit kissé kritizálták a felszereléssel, a taktikával, az akciómóddal kapcsolatban. Én nem lennék ennyire optimista, mert a valóságban a katonai siker nehéz. Az orosz hadsereg erőforrás tekintetében fölényben van, a mennyiség önmagában is egyfajta minőség. Ne felejtsük el, hogy a történelem során az orosz erők elsősorban a mennyiséggel győztek, amit nem szabad elhanyagolni. Igen, téltábornok rendkívül fontos tényező a háború gazdaságában, de ne feledjük, mindkét fél jól képzett a téli harcra. Ne felejtsük el, hogy a korábbi háborúkban, amelyeket Németország a Szovjetunió ellen, vagy Napóleon Oroszország ellen vívott, a főcsatákat szintén Ukrajna térségében vívták. Meggyőződésem, hogy ezúttal az ukránok előnye, hogy ismerik a terepet. Emellett a szárazföldi erők esetében az időjárási körülmények hatásait sokkal nehezebb az élő harcoló erők szintjén érzékelni. Ha a technológiai platformon alapuló fegyverek, és itt a haditengerészeti erőkre, a légierőre gondolok, a harcosok, akárhogy is hívjuk őket, egyfajta fedezék mögött vannak. Fizikailag közelebb vannak a gyalogosok, a harckocsizók, mondjuk még a tüzérek, bár ők távolabbról lőnek. Ők a terepen vannak, a gyalogosokról beszélek, mert nekik is valamennyire az ellenség szemébe kell nézniük. Hogy ki a legellenállóbb, ki a legkitartóbb, ki a legjobban felszerelt a nehéz terep és éghajlati viszonyokhoz képest, annak előnye van, hogy ne is emlegessük a teljesítményt, a kiképzést és a fegyver használatot.
Întorcându-ne la condițiile meteorologice, pe aceeași idee în care ați spus că ambele.
Visszatérve az időjárási körülményekre, ugyanarra a gondolatra, amelyben azt mondta, hogy mindkét hadsereg valószínűleg ki van képezve a téli időjáráshoz, de az orosz hadseregnek nem jelentene előnyt, ha az időjárás hideg marad, mert minden hadtechnikát hasznosítani tudnak.
Ahogy egy korábbi interjúban már említettem, a tavaly februárban kezdődött offenzíva első szakaszában az orosz fegyveres erők katonai manővereinek nagy részét egy olyan terepen hajtották végre, amely egyre inkább olvadni kezdett a téli időszak után. Sáros lett, nagyon puhává vált a talaj, ami komoly mobilitási problémákat okozott az orosz hadseregnek, még a lánctalpas páncélozott járműveknek is. Igaz, a páncélozott lánctalpas járművek mozgékonyabbak, alkalmasabbak a nehéz, nedves terepviszonyokkal rendelkező területekre, de a kerekes járművek számára ez igazi kínszenvedés volt. Egy harcjármű függetlenül attól, hogy mennyire páncélozott, ha lelassult vagy elakad, biztos célponttá és áldozattá válik a tüzérségi páncéltörő rakétarendszer számára. Egy beszorult ellenséges jármű biztos célpont. Muszáj megdicsérni a háború során az ukrán erőknek a terep kihasználására való képességét, mindazt, ahogyan kihasználták az orosz erők mobilitásának hiányát. És láttuk, hogy eddig közel 2000-3000 tankot veszítettek el. Meggyőződésem, hogy ez nagyrészt a nyugatról kapott páncéltörő rendszerek jellegének köszönhető, a Javelin rendszerekre gondolok, de az ukrán hadsereg azon képességének is, hogy ki tudja használni és alkalmazni tudja például a gyalogságot. Ezt a fajta szétszórt taktikájú harci alakulatokat használták ki, kis, szétszórt, rendkívül mozgékony alakzatokkal, amelyek képesek voltak megállni a helyüket, és emlékszünk a kijevi támadás első szakaszára, amikor a terep vált az orosz erők fő ellenségévé. Ezután következtek a városi területek, vagy a főváros, Kijev város közeli területe, és a városi területen a mobilitás még nagyobb problémát jelent a járművek számára. Túl az oroszok hibáján, ha emlékszünk, hogy páncélozott járműveket küldtek csatába, gyalogság kísérlete nélkül, ez végzetes hiba.
Zona urbană mobilitate este o problemă și mai mare pentru vehicule. La finalul interviului vă propun nu neapărat o predicție.
Az interjú végén nem feltétlenül azt kérem, hogy jóslatokba bocsátkozzon, hanem egy hidegenítélő elemzést kérek. Tegyük fel, egy hipotetikus helyzetet mondok, hogy két hét múlva az ukrán hadsereg mindent megkap a szövetségtől, amit csak kért, mindent, amit megígértek neki. Ismétlem, ez a két hét csak jelképes, nem a határidő a lényeg. Ön szerint az ukrán hadseregnek ez a technológiai és fegyversegély elég lesz ahhoz, hogy elérje célját és felszabadítsa Ukrajnát.
Ha az erők mennyiségi arányát ítéljük meg, nem, ez nem lesz elég. Tekintettel arra, hogy kapnak egy sor lánctalpas és kerekes páncélozott járművet, és itt a tankra, a cirkálóra, a kétéltű páncélozott szállító járművekre és a nyugati gyártású gyalogsági harci gépekre gondolok, még ha ezek minőségileg messze felülmúlják is az orosz eszközöket, akkor is túlságosan kis mennyiségben vannak ahhoz, hogy egy 1300-1500 kilométeres frontot lefedjenek, míg az orosz hadsereg sokkal több bevetett erővel rendelkezik és képes fedezni ezt. Ukrajnának továbbra is okosan kell harcolnia, okosan alkalmazni a tüzérségi rendszereket, amelyekkel rendelkeznek. A HIMARS rendszerekről beszélek, amelyek nagyon félelmetesnek bizonyultak, és az orosz hadsereg által ellenőrzött területeken lévő kiemelt célpontokat találnak el. Hasonlóképpen arra számítok, hogy a HIMARS rendszerek, amennyiben fokozott erejű lövedékeket kapnak, az orosz hadsereg helyzete meglehetősen bonyolultá válik. Most azt látjuk, hogy amennyiben az ukrán hadsereg emeli a tétet, annyiban az orosz hadsereg sem ül karba tett kézzel. A legvalószínűbb, hogy az orosz hadsereg, ha új offenzívát indít, akkor azt akkor kezdi meg, mielőtt működőképesek lesznek a nyugattól kapott páncélosok. Ez az egyetlen esélyük arra, hogy bármit is tegyenek. Azt is hiszem, hogy az orosz hadsereg megpróbálja majd eltalálni az ukrán hadsereg hátsó területén lévő utánpótlási vonalakat vagy precíziós rakétákat fog bevetni. Nem tudom, jelentek meg becslések arról, hogy az orosz rakétakészlet kifogyóban van, hogy elfogytak. Úgy vélem, hogy az Orosz Föderáció hadigépezete teljes kapacitással működik, növelte a termelést. Nem tudjuk, meg tudjuk becsülni, hogy hány rakétájuk van. Becsléseink szerint az Orosz Föderáció cirkáló rakétái, ballisztikus rakétái, a rakéták gyártása Oroszországban megszenvedi a csippek hiányát, vagy hiányoznak mikroelektronikai alkatrészek. De hiszem, hogy különböző csatornákon keresztül megtalálják a módját annak, hogy ezeket az alkatrészeket előállítsák, vagy legalábbis megszerezzék, mondjuk más csatornákon keresztül, más forrásokból, helyettesítve a létfontosságú alkatrészeket. A rakétacsapások azonban elsősorban az ukrán hadsereg logisztikai utánpótlási vonalaira irányulnak majd. Az ukrán hadsereg nagyszámú, de nagyon változatos technikai eszközzel rendelkezik. Az ukrán hadsereg logisztikájának, ami alatt elsősorban a karbantartást és az ellátást, utánpótlást értem, rendkívül rugalmasnak kell lennie, tekintettel ezen eszközök sokféleségére. Vannak német gyártmányú tankjaik, vannak amerikai gyártmányú tankjaik, vannak még szovjet-orosz tervezésű tankjaik, vannak amerikai gyártmányú kétéltű páncélozott személyszállító járműveik, a Strikerre gondolok, vannak gyalogsági harcjárműveik, terepjárók, amelyekkel rendelkeznek. Ez kemény próbatétel lesz az ukrán hadsereg logisztikája számára, de meggyőződésem, hogy ők is kapnak tanácsokat és támogatást, és olyan anyagkészletekkel, pótalkatrészekkel, különböző logisztikai támogató rendszerekkel vannak ellátva, amelyekkel megbírkoznak. Ezt majd meglátjuk. Diverse sisteme de sprijin logistic care vor face față.
Rămâne să vedem. Ennyi fért mai műsorunkba. A katonai híradó szerkesztői Gombos Emőke és Csatlós Károly köszönik figyelmüket. Várjuk Önöket a jövő héten is, viszont hallásra. Katonai híradó.